És akkor most lássuk az üzenetet. Filippi 4-hez, hogyha odalapoztok, vagy nézitek a kivetítőn. Filippi 4, 10-től 19-ig fogjuk olvasni. Az üzenet témája ez a szükségekkel, a szükségeinkkel kapcsolatos. És ezt a témát fogjuk feszegetni. Az életünk szükségei. Nagyon-nagyon hasznos lesz. Úgyhogy ezt a levelet, a Filippi beliekhez írott levelet Pál egy börtönből írja. Kétszer volt Pál apostol bebörtönözve Rómában. Egyszer házi őrizetben volt, aztán egy veremben. Ez a házi őrizetes időszakából van, amit nem hagyhatott el, volt vele katona, vagy ilyen smasszer, vagy mit tudom én, hogy hívják, tehát őrizték, és ezt onnan írja. Nem mehet onnan el sehová, várja a tárgyalását, hogy a császárral, aki amúgy írtotta a keresztényeket, azzal a császárral pereskedett, úgymond, és nyilvánvalóan mi lesz a vége, hogy halálra fogják ítélni, mert amúgy halálra is ítélték Pál apostolt. Úgyhogy lefejezték. Na, de ott van ebben a börtönben, és innen ír, 10. vers, azt mondja, nagyon boldog voltam az Úrban, mert hosszú idő után ismét gondoskodtatok rólam. Tudom, hogy már korábban is gondoltatok rám, de nem volt rá lehetőségetek, hogy ezt megmutassátok. Ezt azonban nem azért mondom, mintha valamiben hiány szenvednék. Megtanultam, tehát ez egy folyamat, oké, tehát megtanultam, ez egy folyamat, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Oké, tehát megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Tehát a megtanulni, az egy folyamat. Ez nem így jön. Nem az megtanulás, ez egy folyamat. És a klisé a kereszténységben az, hogy ez a Filippi levél a legboldogabb könyv. Mert hogy a kulcs szava az öröm. És a nagyon érdekesebben az, hogy Pál börtönből írja azt a témai levelét, ahol az örömről beszél, meg az elégedettségről. És ez egy jó bizonyíték számunkra, hogy a körülmények nem kell, hogy uralják a lelkünket és a szellemünket. Tehát nem kell, hogy a körülményem határozza meg, hogy mi van belül a lelkemben és a szellememben, hogy van-e örömöm, vagy nincs. Ja, úgyhogy Pál nem csak erről ír, amit itt olvastunk, hanem él is. És ha tovább olvassuk, akkor látni fogjuk, oké? Okay? 12. vers. Mind szűkös, mind bőséges körülmények között tudok élni. Ismerem a jól lakást és az éhezést, a szükséget és a bőséget is. Megtanultam, két folyamat, megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel. Mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a fogságomban. Ti magatok is tudjátok, hogy amikor az örömüzenet hirdetését elkezdtem, és Macedóniából elindultam, csak tőletek, a Filippi gyülekezettől kaptam anyagi segítséget. Amikor Tesszalonikában jártam, akkor is többször küldtetek ajándékot nekem. Valóban szükségem is volt a segítségetekre. De ezt nem azért mondom, mintha ajándékokat várnék tőletek. Inkább arra vágyom, hogy áldást kapjatok. Mert aki ad, az áldást nyer. Mindenem megvan, ami csak szükséges, sőt, még azon felül is. Amióta ajándékotokat Epafroditosz elhozta, több is van, mint ami szükséges. Ez az ajándék olyan volt, mint az Istennek felajánlott jó illatú áldozat, amelyet ő szívesen fogad. Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek. Úgyhogy ez az egyik legizgalmasabb vers a Bibliában. Ez a Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket. Ja. És talán a legfélreértettebb is. Aztán Józsué 5.12, azt mondja, a rákövetkező napon megszűnt a manna, és Izrael népe többé nem kapott belőle. Attól kezdve Kánaán földjének termését ették. Jó, tehát ezek az alapversek, amin alapszik az üzenet. Úgyhogy amiről beszélni szeretnék, és ez az üzenet címe, hogy Isten levette a mannát az étlapról. Isten levette a mannát az étlapról. Jó? És céllal tette. Úgyhogy, Urunk, kérünk, áld meg a Te igédet a szívünkben, és adj felismerést, megértést és bölcsességet szólni és elfogadni azt. Hogy szabadulást tudunk a lelkünkben olyan területeken, ahol szükséges, és vezess ebbe minket. Jézus nevében. Amen. Tehát itt van Pálnak ez a paradoxonja ebben a Filippi levélben, és ebben a részben itt olvastunk, mert azt mondja, hogy vannak szükségeim, de nem szűkölködöm. Tehát vannak szükségeim, tehát tudom, hogy vannak szükségeim, tehát tudom, hogy vannak olyan dolgok, amik nincsenek betöltve, vagy betöltésre várnak, mégsem szűkölködöm. És azt látjuk, hogy a többi leveleiben korintusiakhoz írt, vagy római korintusiaknak igazából, ha elolvasod a korintusiakhoz írt levelet, beolvas. Egy csomó dologban kijavítja őket, rájuk szól, helyükre rakja. De Filippi gyülekezettel olyan, mint hogyha titkokat osztana meg. És tehát nem osztasz meg titkokat olyas valakivel, aki nem a barátod. És nagyon személyes dolgokról ír Pál. Tehát nem csak mondhatjuk azt, hogy mint a Pál azt mondta volna, hogy nem csak a szolgálatot osztom meg veletek, vagy a szolgálatról írok nektek, hanem bevonlak titeket a szükségeimbe is. Hogy lássátok, hogy mind megyek keresztül. Hogy mi történik az életem, hogy én hogy érzem a dolgokat. És ez hihetetlen jó így belegondolni ebbe a levélbe. Mert szinte azt mondja Pál itt ebben a Filippi levélben, hogy most elmondom nektek, hogy milyen olyannak lenni, mint én. Úgyhogy ilyeneket mond, hogy sokat jelent számomra, hogy küldtetek valamit, hogy segítetek nekem. És ezzel talán azt fejezi ki, hogy most szükségem volt arra, amit küldtetek. És nem így szokott lenni, sokszor előfordul ez, hogy amikor hallasz valamit, mondjuk egy jó mondatot, vagy egy jó gondolatot, vagy tesz valaki valamit érted, akkor, vagy történik valami, akkor azt mondod, hogy hú, pont erre volt szükségem. Fú, pont ez a mondat kellett nekem. Fú, pont ez a találkozás kellett nekem. Fú, pont amit adtál, ez annyira jól jött. Nem is gondoltam rá, de amikor megkaptam a gondoskodást, akkor a gondoskodás emlékeztetett rá, hogy szükségem volt rá. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. És úgy tűnik, hogy Pál megtanulta azt, hogy a gondoskodás oldaláról nézze a szükségeit. Tehát megtanulta Pál azt, hogy a gondoskodás oldalát ragadja meg a szükségeknek. Nem a szükségeire fókuszált, habár nagy szükségben volt. Tehát nem a szükségei nagyalt, hogy neki mire van szüksége, habár tudjuk, hogy nagy szüksége volt. Oké, mindjárt ezt fogjuk kicsomagolni. Úgyhogy jól figyeljetek, ezért jó, hogy ezt fölvesszük, ezért, hogy ezt meg is lehet majd nézni a YouTube-on, ezt meg lehet hallgatni újra, mert ezek kulcs gondolatok. Én azt gondolom, hogy ez a sorozat, amiről most itt beszélünk, ez olyan, hogy bármikor az ember valami van, legyen az a valami bármi, akkor előveszi és meghallgatod. Hello másik oldalról, Ne hagyd ki a desszertet. Mi volt a múltkori? Az egyetlen dolog, ami a győzelemhez kell, és a mai. Tehát ezek kulcsüzenetek. Én is csodálkozom rajta. Uram, mi történik itt? És tehát el kell döntsük. El kell döntsük, hogy melyik oldalon fogunk élni. A szükség oldalon, vagy a gondoskodás oldalon. Hogy honnan nézzük az életünket. Vannak szükségeink. De a szükség oldalon, halljátok, hogy nem recseg. A szekeres Peti megcsinálta. Ügyes, nagyon ügyes. Jó, nagyon ügyes. És már felesleges lefogynom. Az egyetlen motivációt el. Na, tehát el kell döntsük, hogy melyik oldalon fogunk élni. A szükség oldalon, ahol csak a szükségemet látom, és ezért állandóan elégedetlen vagyok, és mint egy ordító oroszlán járok, jövök, megyek, és azt lesem, hogy ki, hol tudja az én szükségemet betölteni, vagy a gondoskodás oldalon állok, ahol amikor megkapom Istentől a gondoskodást, akkor jövök rá, hogy hoppá, nekem erre szükségem volt. Teljesen különböző élet a kettő. Teljesen különböző. És közben az igazság az az, hogy nekem szükségem van. Ha itt állok, ha ott állok, ugyanarra van szükségem. És ugyanazokra a dolgokra. De a szívemben hol élek? Csak a szükségemet látom, vagy a gondoskodás oldalon vagyok? És az egyik legfontosabb kérdés, ez tényleg ez, hogy hol állok. Na mindegy. Tehát a mai nap Isten, hogyha itt állunk, akkor át akar vinni minket oda. Oké? Tehát átkelés. Átkeltünk már Jordánon, már mindenhol átkeltünk, de most Isten át akar bennünket vinni a szükség oldalról, a gondoskodás oldalra. Tehát most egy ilyen átkelésről fogunk beszélni. És erre szükségünk van, egy átkelés. És Isten azt mondja nekünk, hogy figyelj, mikor imádkozol, annyi mindent hallok a szükségeidről. De ha legalább ugyanannyit szentelnél a gondoskodásom elismerésére, ez milyen jó lenne? Milyen jó lenne? Akkor lehet, hogy még több gondoskodást engednék szabadjára. Az én gazdagságomból. Mert azt mondja, hogy minden szükségünket megelégíti. Az ő gazdagsága szerint. Oké, tehát ha azt mondanám, hogy én minden szükségedről gondoskodom, ami ez az élethez kell, én Botár Balázs, vagy itt állna mellettem Bill Gates, és azt mondaná, hogy minden szükségedről gondoskodom, az óriási különbség. Az óriási különbség. Mert ha anyagi területen Bill Gates, simán minden szükségedről gondoskodik. És Isten azt mondja, hogy én az én gazdagságom szerint minden szükségedről gondoskodom, amire valóban szükséged van. Úgyhogy, nem tudom honnan jön ez, de valahogy a kereszténységben van ez a tévhit, vagy ilyen furcsa elképzelés, hogy Isten olyan helyre akar bennünket rakni, vagy olyan állapotba akar bennünket eljuttatni, ahol úgy érezzük, hogy nincs szükségünk. Hogy nincs szükség. Nincs szükség, mert minden. Hogy, tehát olyan full elégedetnek kell lennünk, hogy nincs szükségünk. Semmire nincs szükségünk. De azt nem fogja megtenni. Ő hagyja, hogy érezzük a szükséget. Mert abban a pillanatban minden szükség be lenne maximálisan töltve, abban a pillanatban nincs Istenre szükségünk. Mert az ember büszke, az ember pökhendi, és könnyen elfelejti, hogy milyen szükségben volt, hogy honnan jött, hogy Isten honnan emelte ki. Ja. Úgyhogy az a szükség, amiért imádkozol, hogy Isten tüntesse el az életedből, ez pontosan az a terület, ahol Isten meg akarja mutatni neked a gondoskodását. Tehát az, amiért imádkozol, hogy Isten tüntesse el az életedből azt az állapotot, lelki, vagy fizikai, vagy anyagi, vagy bármilyen azt az állapotot. Pontosan az az a terület, ahol Isten meg akarja mutatni neked a gondoskodást. Úgyhogy ha látod a gondoskodás oldalát, ugye átkelünk a szükség oldalra a gondoskodás oldalra, akkor meg fogjuk ismerni az elégedettség állapotát. És el fogod tudni mondani, hogy megtanultam, hogy akármilyen helyzetben, megtanultam, milyen megelégedettnek lenni. Na most, Pál, itt amit olvastunk, azt mondja, tudom milyen szükségben lenni, tudom milyen bőségben lenni, tudom milyen az, ha kevés van, tudom milyen az, ha bőség van, és úgy tűnik, ahogy írja, mintha különböző időszakait írná le. Volt szegény időszaka, volt bő időszaka, és egyébként lehet, hogy volt ilyen, abszolút. Pénzügyileg, vagy egészségileg, vagy kapcsolatilag. Nekünk is voltak ilyen időszakaink. Voltunk fent, voltunk lent. Klappoltak a dolgok anyagilag, aztán nagyon nem klappoltak anyagilag. Aztán egészségileg minden rendben volt, és csak egyszer mentél az orvoshoz, és hirtelen egy jó vastag litániát kapta, hogy mennyi bajod van. Vagy mit tudom én? Tehát, hogy voltunk. Voltak körülötted emberek, aztán volt olyan időszak, amikor mindenki eltűnt körülötted. Úgyhogy tehát voltunk mindenfélébe. De igazából ez a valós érzelmi magja ennek a levélnek. Hogy sokféle állapotban voltunk, és nem értjük meg, a mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít, és nem ért ez a 13. vers, és fogalmunk se lesz arra, hogy mit jelent a 19. vers, hogy Isten majd betölti minden szükségeteket, ha nem értjük a két vers közötti részt. Mert nagyon jó idézni kártyákon a 13-as verset, meg a 19-eset, meg nagyon jó kis szlogen. Mind a kettő, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, meg hogy minden szükségünket betölti, de ez az érzelmi töltet, a megtanulni és dolgokon átmenni, az ott van a két vers között. És enélkül nem értjük a lényegét ennek a két versnek. Ja, mert itt küzdelem van a két vers között. 13-tól 19-ig. Ott van benne a küzdelem. A szükség és a gondoskozás közötti küzdelem. Tehát látod azt, hogyha elolvasod, hogy Pál küzdött. Komolyan küzdött, mire elérte 19. versig, ahol azt mondta, hogy minden szükségeteket be fogja tölteni. Ott van. Ja. Tehát azt mondja, én voltam a mindenféle helyzetben. Voltam csóró, voltam elhagyott, voltam elárult, voltam olyan ember, akiről megfeledkeztek, voltam olyan, hogy amikor depressziós voltam, volt elkeseredett, voltam vádlott, akit megvádoltak, voltam beteg, de az én Istenem mindig is gondoskodott rólam. Mindig, minden helyzetben gondoskodott rólam, mert ő a gondoskodás Istene. Héberül ez a Jehova Jíre, így hívták az Ószövetségben. A gondoskodás Istene. Az Isten, aki gondoskodik. Úgyhogy, csak kérlek, mondd a melletted ülőnek, hogy Isten gondoskodik rólam. Csak mondd oda neki, hogy Isten gondoskodik rólam. Isten gondoskodik rólam. Isten, mondhatnám azt is, hogy mondjad öt embernek körülötted. Isten gondoskodik rólam. Isten gondoskodik rólam. Isten gondoskodik rólam. Isten gondoskodik rólam. Isten a szükségeim Istene. A szükségeim Istene. Ő a forrás egy kietlen száraz sivatagban. Ahol lehet, hogy minden ki van száradva körülöttem, de van egy gondoskodó Isten, ahonnan kaphatom a gondoskodást. Ja. És aztán Pál ezekben a versekben azt mondja, de vannak szükségeim. Tehát beszél a szükségeiről. És aztán olvasok, de megtanulta azt, hogy hogyan töltse be a megfelelő módon azokat a szükségeket. És ilyen a házasság is. Tehát egy házas pár az szükségek kombinációja. Két totál különböző szükség, totál különböző ember, két külön bolygóról származnak, nem tudom, hogy tudtátok-e. Annyira mások, egy férfi és egy nő. És hogyha olvastátok az Öt szeretett nyelv című könyvet, ajánlom házaspároknak, de nem csak házaspároknak, mert most már mindenféle verziója megvan. Tehát egyedülállóknak, meg kamaszoknak, meg gyerekeknek, tehát ezeket az elveket alkalmazva. Öt szeretett nyelv, Gary Chapman írta. Tehát különböző nyelveken lehet elmondani azt, hogy szeretlek. Oké? Tehát különböző nyelveken. Mindenkinek van szeretet tankja, és azt tölteni kell. De különböző emberek vagyunk, ezért különböző módokon lehet a szeretet tankot feltölteni. Ez az alap igazából. Tehát különböző szükségeink vannak. És házasságban a páromnak, a házaspáromnak úgy kell elmondanom, hogy szeretem, ahogy ő megérti. Nem ahogy én értem. Mert ha olyan nyelven beszélek, amit én értek, azt ő nem fogja érteni. Oké? Úgyhogy egy házasságot el lehet szúrni ezzel az egyszerű elvnek a nem alkalmazásával. Meg sem hallja. És ezért van az, hogy nem érzem, hogy szeretsz, drágám. Hát 20 éve, hát csinálom, és lefektettem az életem, vagy... De akkor sem értem. Azért, mert nem azon a nyelven kommunikált a szeretetet, ahogy a másik érti. Ja, úgyhogy egy barátságot is el lehet szúrni ezzel. Abszolút. Hogy én a saját szükségemet vetítem a másikra. A saját szükségemet. Érted? És azt adom neki, amit én akarnék. De igazából neki nem erre van szüksége. Úgyhogy a házastársad szükségét megérteni, az létszükséglet. Jó? Tehát létszükséglet. A másik probléma a kapcsolatokban az az, hogy azt várják, hogy majd a másik fogja betölteni a szükségemet. Majd a másik tölti be, a másik személy. Ő fogja betölteni az én kis szükségletemet. És persze lehetünk csatornák. Tehát csatornák, hogy Isten használ bennünket és betölti a szükségét a másiknak. De vannak olyan szükségeim, amiket, ha nem tanulom meg, hogy azokat Isten töltse be, akkor senki nem fogja betölteni. Csak halkítsd le. Ja, ott csörög a polcon. Még egyszer mondom. Tehát vannak olyan szükségeid, amiket, ha nem tanulod meg, hogy Isten töltse be azt, akkor olyan elvárásaid lesznek mások részéről, amiket ők képtelenek betölteni, mert csak Isten tudja betölteni. Érted ezt? Emberek nem kaptak egy csomó mindenre felhatalmazást, erőforrást, hogy betöltsék a szükségeidet és a szükségeimet. És az ember mégis azt várja, hogy ők, a körülöttem lévők töltsék be. Nagyon veszélyes. Ez különösen igaz egy házasságban, de minden emberi kapcsolatban. Könnyen azt gondolom, hogy a másiknak kell betölteni a szükségemet. Vagy a pásztornak. Ja. Van olyan szükséged, amiket a feleséged vagy a férjed nem tud, vagy egy másik ember. Vannak olyan szükségek, amiket a pásztor tud betölteni, valóban. De vannak olyan szükségek, amiket senki nem tud. Csak Isten. Úgyhogy meg kell tanulnunk, hogy Isten kiket rakott körénk. Hogy kiket rakott az életembe. Hogy a bizonyos szükségeimet betöltsék. Fel kell ismernem, és meg kell tanuljam, hogy Isten hogyan küldi azt, amire szükségem van. Meg kell tanuljuk. Nekem csak Istenre van szükségem. És Isten azt mondja, nem, nem, nem csak rám van szükséged, nem. Nálam van minden, amire szükséged van. De az egyetlen módja annak, hogy hozzájuss, azok emberek, akiket én köréd rakok. Úgyhogy ezért veszélyes, amikor elszigeteljük magunkat. Nagyon veszélyes. Amikor elszigeteled magad, és szellemiségnek gondolod az elszigeteltséget. Ezért aggódom azok miatt, akik nem jönnek gyülekezetbe. Hú, nem kell gyülekezetbe járnom, mert mindenem megvan, én tudok otthon imádkozni. Ja. Megvan a kapcsolatom Istennel? Ja. De hadd mondjam ezt. A gyülekezet a teherautó, ami Istentől hozzád elszállítja a gondoskodást. A gyülekezet a tölcsér, amin keresztül, a tölcsér, amin keresztül Isten gondoskodása megy hozzád. Úgyhogy mielőtt elvágod magad a gyülekezettől, jobb, ha rájönnél arra, hogy Isten a szükségek betöltője. De a gyülekezet az a szállítmányozási rendszer, amin keresztül megy a gondoskodás. Oké, tehát Isten a szükségek betöltője, de a gyülekezet az, akin keresztül Isten betölti a szükségeket. Ez nagyon fontos. Úgyhogy a 19. vers, ami azt mondja, hogy és az Istenem be fogja tölteni a szükségéteket, tehát érezhető belőle, és abból a részből ott előtte, hogy Pálnak fáj valami. Pálnak fáj valami. Hallani akarja, és tehát hallani, ahogy ott írja, hogy ha nem lenne a 13. meg a 19. vers között semmi, akkor nem is értenénk az egészet, de ott van egy csomó minden, figyeljetek. Tehát elvész a lényeg, ha ezt nem értjük, és ezért fontos az, amiről beszélünk. Tehát azt mondja, egyik gyülekezet sem segített, csak ti. Ezt mondta a Filippi belieknek. És tudod, ott van Pál, aki az életét adta az evangéliumért, és senki nem vállal vele közösséget a szükségben. Ő alapította a gyülekezeteket ott, ő nevelte fel ott az előjárókat, elindította őket, küldte a leveleket, szellemileg táplálta őket. Tehát ahogy írja ezt, hogy egyik gyülekezet sem segített, csak ti, tehát itt látszik, hogy egy kicsit fáj neki, hogy egyik gyülekezet sem segített, csak ők. A megfogalmazás alapján lehet látni, hogy ő, tehát van benne egy kis önsajnálat. Egy kis önsajnálat. Mert tehát úgy érzem, mintha legszívesebben felsorolná, hogy kik nem. Tényleg. Tényleg. Pedig erő felett szolgált feléjük, ingyen és bérmentve, és gondoskodott magáról, mert nem akart anyagilag megterhelni őket. De amikor ő volt bajban, ő volt fogságban, senki nem segített. Egyik gyülekezet sem segített. Csak ti, írja neki. Tudod, hol vannak azok az emberek, akikbe befektettem? Hol vannak? Most, mikor jól jönne, úgymond az osztalék, a jutalék, jól jönne. Tudod, amit befektettem, hogy abból most jöjjön egy kicsi vissza. És ez fájdalmas, tényleg fájdalmas, higgyétek el. És azt írja nekik, hogy de ti ott voltatok, küldtetek anyagi segítséget, ezeket írja. Elküldtétek hozzám Epafroditust, ő nagy segítség lesz nekem, tehát az egyik testvért elküldte a Filippi gyülekezet. De amit kiemel, az az, hogy nem a pénz a lényeg, ahogy írja Pál, hanem azt mondja, hogy az, hogy osztoztok a nehézségeimben. Hogy ez annyira fontos, hogy osztoztok a nehézségeimben. És sokszor az emberek nem a megoldást akarják, hanem csak egy kis szolidaritást. Egy kis együttérzést, egy kis osztozást a nehézségben. Hogy van valaki, aki ott áll mellettem, és fogja a kezem, és jön velem a viharban. Nem kiragad a viharból, nem ernyőt tart a viharban a fejem fölé, hanem egyszerűen csak ott van velem a viharban. Sokszor csak ennyi kell embereknek, és nekünk is. Ja, úgyhogy ezt mondja, hogy köszönöm, hogy közösséget vállaltatok velem. Szolgálatban, a fogságomban. És tényleg így van ez. Tehát vannak emberek, akiket nem fogsz elfelejteni. Akik emlékszel rá, hogy voltak húzós helyzetek az életedben, és ott álltak veled. Tehát volt egy csomó ember, akikre nem is gondoltam, hogy eljönnek az anyukámnak a temetésére. És emlékszem rájuk. És jól esett. Nem kellett volna, hogy ott legyenek, de ott voltak. Vagy amikor a következő napokban, amikor ott voltunk összetörve, nem értettük az egész helyzetet, bár 3 évig tartott a meghalás, tehát rákos beteg volt, 3 évig küzdött vele, de és akkor átjöttek barátok. És ez jól esett. Nem kellett volna. De ott voltak velünk a nehézségben. Úgyhogy tehát megtanulni ezt, hogy nem ezen az oldalon vagyok, ahol én el vagyok foglalva a saját szükségeimmel, és mindenkit az életemben csak azt látom, hogy szükségbetöltő, mint egy szerszámos láda. Ha ebben van szükségem, akkor ő hozzá megyek, ha erre van szükségem, ő hozzá megyek erre, és hanem megtanultam elégedetnek lenni. Ez a gondoskodás oldala. És amikor jön valahonnan Isten gondoskodás, akkor igen, tényleg, erre pont most szükségem volt. 2 teljesen más élet. Habár a szükségek ugyanazok, és a szükség betöltője is ugyanaz. Ja. Úgyhogy így azt mondjátok, hogy csak köszönöm, hogy közösséget vállaltok velem a fogságomban. És elküldtétek Epafroditust. Ja, tehát ez egy titok. És elárulok nektek egy titkot. Ha kapcsolatokba akartok befektetni, akkor lent kell vásárolni. Lent kell vásárolni. Van egy ilyen pénzügyi jó tanács. Ha befektetsz, akkor ha kötvényt vagy részvényt veszel, akkor nem akkor kell venni, nem azokat a dolgokat kell megvenni, ami fönt vannak és csúcson vannak, hanem akkor kell venni, amikor lent van. Amikor lent van. Mert amikor növekszik, akkor gyarapszol. És a kapcsolatokban ugyanez van. És látom ezt, és tapasztaltam ezt. Tehát mindenki veled akar lenni, amikor limuzinnal közlekedsz. De mi van akkor, amikor busszal kell menned? És nekem buszbarátokra van szükségem, nem limuzin barátokra. Buszbarátokra. Ja. Akik akkor is veled mennek, amikor a limuzin elromlik, és busszal kell menni. Vagy gyalog. Ja. Úgyhogy Pál azt mondja, nagyra értékelem, mert nem tudtatok itt lenni velem, de elküldtétek Epafroditust, küldtetek vele valami kis anyagi gondoskodást is, vagy mit tudom én, miket hozott még nekik. De azt mondja, megtettétek, amit meg tudtatok tenni. És ezt köszönöm. Úgyhogy néhány gyakorlati dolog még. Tehát, jöhet? Tehát azt kell értékelned az emberekben, amit adni tudnak. És nem megsértődni azon, amit nem tudnak adni. Azt kell értékelned az emberekben, amit adni tudnak, és nem megsértődni azon, amit nem tudnak adni. Sokszor emberek rabságban tartják a másikat. Mert folyton megsért, ez egy érzelmi manipuláció, sértődés. És ezzel rabságban tartják. És közben úgy tartják a másikat rabságban, hogy ez a másik be sem tudja tölteni. De én nyomást helyezek a sértődésemmel a másikra, mert olyasmit várok tőle, amit ő nem tud betölteni. Úgyhogy durcáskodva ott vagyok körülötte, és rabságban van a másik. Nagyon kemény. Tehát szükségekről beszélünk, ez a szükség témája. Szükségünk betöltése, elégedetnek lenni, megtanulni. És azt mondja Pál itt ezekben a versen, hogy köszönöm, hogy betöltöttétek a szükségemet. Köszönöm. És ha visszalapozunk a második fejezetre, 25.-26. verse, azt mondja, kérhetek egy kis vizet, mert már nagyon vattás vagyok. Ja, köszi, Ditke. Azt mondja, úgy gondoltam, itt az ideje, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditoszt, aki kedves testvérem, munkatársam és harcos társam is. Őt azért küldtétek hozzám, hogy a mostani helyzetemben segítsen nekem. Köszönöm. 26. Most azonban visszaküldöm, mert már nagyon hiányoztatok neki. Az is nyugtalanította, hogy tudomást szereztetek a betegségéről. Ezt az a pár írja, aki megtanulta. Megtanult elégedetlen. Megtanult a gondoskodás oldalon élni. Megtanult átkelni. A szükség oldalon élt, ő is, mint bármelyikünk, mint minden ember, és megtanult a gondoskodás oldalon élni. És ez a kifejeződése. Tudod, tehát Pál bajban van, fogságban van, és ő gondolkodik Epafroditusan, hogy ő van a bajban. Érted? Tehát ő gondolkodik azon, hogy nekem szükség, tehát oké, tehát Pálnak nyilvánvalóan szüksége van, de ő azon gondolkodik, hogy Epafroditusnak szüksége van. Micsoda különbség. És ez nagyon megérintett engem így ezen gondolkodva, mert itt van Pál, aki vár a tárgyalásra, amit nyilvánvaló, hogy mi lesz a vége, meg fogják ölni. Tehát ő is tudta, hogy az lesz a vége, halál lesz a vége. És az élete nem éppen egy kiegyensúlyozott szakaszban van, fogságban van. És mégis megtanult egy új elmével gondolkodni. Egy új szívvel gondolkodni. Ahol figyelembe veszi azt az embert, akit szeret. Figyelembe veszi azt a gyülekezetet, amit alapított. Sokkal jobban, mint a sajátját. Ez hihetetlen. És megérint, mert rájöttem, hogy a megelégedettség titka, amiről itt Pál beszél, az, hogy Isten be fogja tölteni a szükségeimet. Tehát nem kell Epafroditust visszatartanom, nem kell itt manipulálnom, hogy itt maradjon, és töltse az én szükségemet, mert tudom, szabad vagyok rá, hogy foglalkozzak az ő szükségeivel, mert az én szükségemet be fogja tölteni. Tehát nem kell manipulálnom az embereket körülöttem, a helyzeteimet körülöttem, mert tudom, hogy Isten be fogja tölteni a szükségeimet. És ezért gondolkodhatok inkább a többiek szükségén, mint hogy a saját szükségeim körül pörögjek és forogjak. Hihetetlen. Hihetetlen. Tehát még ha nagy szükségem van is, tudok a tiédre fókuszálni. Tehát micsoda szemek, amik ott van Pál szemei. Epafroditusnak hiányoztok. Tehát Filippi gyülekezet, Epafroditusnak hiányoztok. És nektek is hiányzik ő, tudom. És ő is tudja. És tudod, itt vagyok szükségben, Pál, és tudom, hogy azért küldtétek, hogy gondoskodjon az én szükségeimről, de most visszaküldöm őt hozzátok, mert most ő nagyobb szükségben van. És ti is nagyobb szükségben. Ő megtette, hogy segített, de most megy vissza. Úgyhogy Pál megértett valamit Isten gondoskodásáról, és itt jön be Józsué könyve most. Ugrunk egyet. Oké? 1400 évvel korábban. Ószövetség. Tehát Józsué volt az, már beszéltünk erről, Józsué volt az, aki vezette Isten népét az ígéret földjére, amit Isten még 1500 évvel korábban ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És Isten vezette őket Mózesen keresztül is, ugye ezt láttuk, mert Mózes volt az, aki kihozta az egyiptomi rabságból Izraelt, tehát Mózes vezette ki őket, de Józsué volt az, aki bevitte őket az ígéret földjére. Tehát Mózes csak kihozta őket Egyiptomból, a pusztában vándoroltak 40 évig, de nem mentek még be a földre. Józsué volt az, Mózes tanítványa, aki aztán bevitte őket az ígéret földjére. És ott a határon, a kettőnek a határon valami nagyon érdekes dolog történt. Isten adott nekik egy előételt. Egy kis előételt. Egy kis kenyér, kis gyümölcstál, sültek, friss áru, minden, hihetetlen. Mint ha Isten azt mondaná, hogy gyerünk, egyétek ezt, egyétek ezt. És ott voltak az ígéret földjének a határán, és ezt muszáj megértenetek, ez hihetetlen. Tehát nagyon fontos, mert néhányatok ezen a ponton van az életében. Ezért fontos, hogy megértsétek, mert ott vagytok a határon. Ezt te tudod, hogy ott vagy, de ott vannak, akik ott vannak a határon. És kérdésétek vannak, szükségben érzitek magatokat, és azon tűnődtök, hogy miért lettek elvágva bizonyos források. Most ez lehet anyagi, lehet kapcsolati, de azon tűnődsz, hogy miért vannak elvágva bizonyos források. De amint ettek a Kánoán földjén lévő kajából, manna megszűnt. Amint haraptak egyet az ígéret földjének a kajájában, a manna megállt. Nem jött többé. Megállt. Balu, mi ez a manna? Mi ez? Mondjátok, mi ez? Mi ez? Mondjátok. Mi ez? Mi ez? Ez a manna. Azt jelenti, hogy mi ez? Tényleg ezt jelenti, hogy mi ez? Ez a manna. Ez. Mi ez? Oké, egy kis történelem. Csak hogy elmagyarázom, hogy mi a manna. Tehát ott vannak Egyiptomban, és rabszolgák, Izrael rabszolga. 3 millió rabszolga. Ütik, verik őket, hajtják őket, dolgozniuk kell, építik a piramisokat, meg az épületeket, meg mindent építenek. És miután kijöttek Mózes segítségével, vezetésével, nem rabszolgák voltak többé, hanem túlélők lettek. Túlélők. És ha érted ezt, hogy miről van szó. Tehát mikor a bűn rabszolgája voltál. Oké? Tehát mikor a bűn rabszolgája voltál. Voltak bűnök, amiket kifejezetten élveztél. Biztos vagyok benne. Ha olyan ember vagy, mint én, akkor tuti. Ember vagy. Megvolt a módja, amikor rabszolga voltál, a bűn rabszolgája, megvolt a módja annak, ahogy a szükségeidről gondoskodtál. Megvolt az út, megvolt a mód, hogy hogyan gondoskodsz a szükségeidről. De aztán kijöttek Egyiptomból, és elkezdett hiányozni az a kaja, amit Egyiptomban ettek. Nem hiányzott nekik az, hogy kihasználták őket, nem hiányzott nekik az, hogy ostorozták őket, nem hiányzott nekik az, hogy megalázták és szénnél alázták őket, hogy embertelen munkát kellett végezniük, hiszen ezért kiáltottak Istenhez, hogy ez okozta nekik a fájdalmat, hogy szabadíts ki innen bennünket. Oké? Okay? De nézd, mi történik, miután kijöttek. Mert a szabadsághoz nagyon könnyen hozzá lehet szokni egyébként. Nagyon könnyen hozzá lehet szokni. Azt mondja 2 Mózes 16:3. Ezt mondták nekik. Ölt volna meg inkább az Úr minket még Egyiptomban, ahol húsos fazekaink mellett ülhettünk. Yeah, a brassói. Bezzeg, ott bőven volt, mit ennünk. Itt meg semmi sincs. Oké, tehát kijöttek Egyiptomból, és a húsos fazekak után vágyódtak. Biztosan azért hoztatok ebbe a sivatagba, hogy mindannyian itt haljunk éhen. Oké, tehát ez volt a szöveg. Nem csak Mózes felé, hanem Isten felé. És tehát új helyre kerültek, most már vadonatúj helyen voltak, de függői voltak a régi dolgoknak. Új helyre kerültek, de függőivé váltak a régi eszközöknek. Az új helyen a régi táplálékot akarták. Az új helyen a régi módon akarták betölteni a szükségeiket. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Úgyhogy amikor előjött az új helyen az éhség, hogy szükségem van, akkor hiányzott nekik a régi. A régi hely hiányzott, ahol betölthették ezt az éhséget. És ezért azt gondolták, hogy Isten azért hozott ide minket, hogy meghalljunk. Ugye? Tudod, mikor úgy érzed már a helyzetedben, hogy meghalok, ha nem jön a gondoskodás. Tudod, meghalok. Akkor lehet, hogy a régi módot keresed és várod el, ahogy régen gondoskodtál a szükségeid betöltéséről. Van egy jó étterem Szegeden, több is van, de az egyik az különösen közel áll a szívemhez. Nem tudom, hogy az égő arany, ismerős égő arany, az ott van a Roosevelt térnél. Ez itt a reklámhelye. És van ott egy nagyon-nagyon-nagyon tuti leves. A legjobb leves a világon. Én olyat nem tudok csinálni. Úgyhogy időközönként el szoktam menni, és csak levest teszem ott. Ez a bableves, de ilyen káposztás bableves, ilyen füstölt kolbásszal. És nagyon finom ropogós, vagy hagymás kenyér, vagy mit tudom én, de nagyon finom kenyeret adnak hozzá, kis láb, ilyen fazékba, ez a kis ütött kopott piros fazékba adják. Ó, mennyei. Na, szóval, manna, mi ez? Na, és mentem egyszer nyáron, hogy egyek. Leültem, nem kérem az étlapot, hát tudom, hogy mit akarok enni, mert a többi ez nem érdekes, olyat lehet máshol is enni, ez csak itt van. És kérem, és azt mondják, hogy hát ez nincsen. Hát mondom, de miért nincsen? Hát azért, mert az szezonális étel. Az csak télen van. A levesem lekerült az étlapról. Azt most nem tudom enni. Oké? Okay? Tehát, hogy szezonális étel. És vannak dolgok az életedben, amikről Isten gondoskodott. És most nincs ott. Volt idő, amikor gondoskodott róla, és most nincs ott. És aztán te meg aggódva rohangálsz fel alá, hogy mi van. Hogy eddig ott volt. Most mi van? Mert azt hiszed, hogy most, mivel változott, akkor most éhezni fogsz. És félsz az éhségtől. Úgyhogy tudnotok kell valamit Isten gondoskodásáról. 5 dolgot. Most jön a jegyzetben lévő 5 dolog. Az első, hogy Isten gondoskodása időszakos. Szezonális. Isten gondoskodása időszakos. Mert amikor ott rohangálsz fel alá, és kétségbe vagy esve, hogy te most ilyen fogsz halni, mert nincs ott az a gondoskodás, ami eddig ott volt, akkor Isten azt mondja, hogy nem. Ez egy új időszak az életedben. Ez most egy új időszak az életedben. És egy új időszakban új gondoskodásra van szükséged. Egy új időszakban új gondoskodásra van szükséged. Mert Isten gondoskodása időszakos. Úgyhogy legközelebb, mikor ott hagyod Egyiptomot, és érzed az éhséget Egyiptomra, és azon gondolkodsz, hogy hát nem tudom, mi történik. Próbálom tenni Isten akaratát, de vonzódom oda-vissza. Akkor amikor ott van ez benned, akkor mondd azt, hogy nem ördög. Nem. Próbálsz visszavonni oda, ahol voltam régen, az éhséggel emlékeztetve. De nem. Isten gondoskodása az, hogy meg fogja adni a szükségemet itt is. Ahogy ott megadta, itt is meg fogja adni. Mert amire szükségem van, az jönni fog ebben az időszakban is. Úgyhogy 40 évig a pusztában Isten gondoskodott róluk. Kijöttek Egyiptomból a húsos fazekaktól, és ott voltak a pusztában, és Isten gondoskodott természetfeletti módon. Jött ez a mi ez? Amikor először jött, ez, innen jön a mi ez, hogy megnéztük, mi ez? Ez amikor a virág engem először meglátott életében. Mi ez? Aztán beletelt egy kis időben, mire megmutattam neki, hogy mi ez. Na, úgyhogy, tehát mi ez? Mi ez? Mi ez? Meglátták és megkérdezték, mi ez? Manna. Tehát jött a manna, és folyamatosan jött minden nap. 40 éven keresztül minden nap jött a manna. És annyira, hogy már hőbörögtek. Hőbörögtek. És tehát hihetetlen egyébként, hogy annyira hozzá tudunk szokni Isten hosszú távú áldásához, gondoskodásához, hogy aztán elkezdünk panaszkodni. Pedig milyen sokáig imádkoztunk érte. Oké, Uram, adj egy férjet. Isten ad. Uram, adj egy feleséget. Ad. 2 hét múlva. Uram, vedd el. Szabadíts meg a gonosztól. Amen. Vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva. Oké, vagy mit tudom én, tehát bármit. Tehát hozzá tudunk szokni ahhoz, amiért előtte imádkoztunk, hogy annyira szükségünk van rá. És aztán még panaszkodunk is, és hőbörgünk is miatta. Oké, tehát mindegy, jöttem anna, minden nap, de valami mást akartak, mint a mannát. És akkor Isten adott nekik fűrjeket, tehát husikát is kaptak azért. Egyébként ilyen nagyon édes ízű volt ez a manna. Ezt sütötték, főzték, hát sok mindenféle módon megtudták ezt, fel tudták dolgozni. A lényeg, átkeltek a Jordánon, oké, letelt a 40 év, a manna jött, átkeltek a Jordánon, bejöttek az ígéret földjére, Izrael 40 év után, és ha elolvasod Józsué 5-öt, ott olvashatsz benne, hogy Józsué körülmetélte az összes férfit, akik átkeltek. Ez egy zsidó szokás volt. A 8. naposan körülmetélték a gyerekeket, de amíg a pusztában voltak, addig senkit nem metéltek körül. Úgyhogy az a generáció, aki Egyiptomból a pusztába került, férfiak, azok meghaltak, és akik már ott a pusztában születtek, ők mentek be az ígéret földjére, és ők nem lettek még körülmetélve. Úgyhogy amint átkerültek az új földre, az ígéret földjére, Józsué parancsot kapta Istentől, hogy metélje körül őket. Oké? Tehát elég ramaty állapotban voltak a fiúk azokban a hetekben. Tehát, és lehet, azt lehet mondani, hogy hát elég rossz időzítés pont ebben a változás időszakában, hogy átkelnek a Jordánon, és egy új földet kéne meghódítani, és minden férfi érdekesen sétálgatott a táborba, és tehát annyira, hogy tehát sebláz meg minden, tehát nem ilyen körülmények között történtek a dolgok, azt mondja, kőkéssel metélte körül őket. A vezetőség az nagyon kemény feladat, mert Józsuének kellett ezt megtenni, és mit tudom én hány ezer férfival, tudod? Szevasz Józsikám! Szevasz Pityu! Oké, tehát ott van, felépülőben vannak, készülnek a jerikói ütközetre, tehát látják már, hogy Jerikó ott van előttük, és a manna még mindig jött. Tehát hullott az égből alá. És a feladat az mindig annyi volt, hogy csak össze kell gyűjteni. Sátrakban éltek, és csak annyi volt a feladat, hogy kimennek, oké, ezekben a hetekben történt így a mozgás, kimegy a sátor elé, valahogy lehajol, és beviszi a sátorba, és megcsinálják. Tehát nem kellett megdolgozni érte, nem kellett aratni, nem kellett öntözni, semmit nem kellett, csak hullott a manna az égből. Tehát ott van, kész kaja, jön az égből, tehát semmi. És egyik nap Pista jön ki a sátrából, itt a droid mozgás, és készül, hogy lehajoljon, hogy összeszedje a mannát, és csodálkozik. Nincs. Há, hogy a pityi palkóban, mi történt? Ugye, mert készülök itt a nagy munkára, kijövök, hogy összeszedjem a mannát, kőkemény feladat, és nincs. És keresi, és nincs ott, ahol szokott lenni. Hol van? És lehet, hogy találtad már ilyen helyzetbe magad. Hogy mész a szokásos módon, ahogy mindig is. És éled az életed a szokásos módon. És ott vagy, ahonnan eddig kaptál gondoskodást. És hozzászoktál. És oda mentél. És nem kaptál többet. Nem kaptad meg azt, amit eddig megkaptál ott. Nagyon érdekes. És van, hogy akár akkor fedezzük fel az értékét valakinek, amikor már elveszítettük. Mikor valaki haldoklik. Akkor látjuk meg, hogy mennyire fontos volt ő az életemben. És nagyra tudom értékelni őt. Ja, vagy el kell veszítsek egy munkát, hogy nagyra értékelni milyen az, hogyha van munkám. És hirtelen valószínű számokra is nincs. Hol van? Na jó. Tudod, keresi. Mi ez kérdés, ugye manna, mi ez kérdés, hol van kérdésé változott. Úgyhogy hol van? Nem találja, úgyhogy átmegy Jani sátrához. Jani! Nem beszél hangosan, mert akkor... Jani! Jani is jön, mert hogy ő is férfi. Mondjad, picsukám! Figyelj már, az angyal valamit nagyon elszúrt. Lehet nálad pottyantotta le az én mannámat is. Ha várjál már, én is most indultam hozzád. Mert én se találom, hogy hol van a manna. Húha. Hol a manna? És el tudod képzelni a félelmet bennük? Eddig 40 évig kapták. Tehát már hozzászoktak, már az életük részévé vált. Nem kellett vele foglalkozni, a hasam tele van minden nap. Mert jön. Csak ki kell menjek, lehajolni és felszedni. És tehát egyszerűen nem kellett agyalni a gondoskodáson, mert hullott az égből. És gondold el, 40 év után az a sokkos pillanat, hogy nincs. És sok módon Isten megenged olyan időszakokat az életünkben, hogy olyan területeken, ahol a hitünk pici, teszi a legnagyobb csodát egyébként. Tehát igazából a mannához már nem kellett hit. De az, hogy a manna jött, az csoda volt. És lehet, hogy egy csomó módon Isten gondoskodik rólunk, ami hatalmas csoda, de mi észre se vesszük, még hitünk sincs benne, mert annyira természetes módon jön. És... emlékszem, amikor Baltimore-ba tanultunk egy évig, bibliaiskolások voltunk, nem dolgozhattunk, és tehát mindig, még az első években Pesten is, amikor visszajöttünk Baltimore-ba, polgárszolgálatos katona voltam, vagy előtte. Mindegy, a lényeg, hogy nagyon csóreszek voltunk. Tehát nagyon kevés pénz maradt, miután kifizettük mit a telefon meg a rezsit. És tehát abban az időszakban mindig jött valaki, aki bum, oda dobott egy 20 dollárost, egy 50 dollárost a gyülekezetben, vagy egy 100 dollárost, vagy nem tudtunk elmenni, mit tudom, ilyen házas konferenciára, akkor puf, valaki felajánlotta, hogy kifizeti nekünk. Tehát, nagyon érdekes volt. Nagyon érdekes volt. Már nagyon rég nem dobott hozzám senki pénzt egyébként azóta. De De más időszakban vagyunk. A dolgok megváltoztak. Most már mi vagyunk azok, akik adunk. Most már nem vagyunk abban a helyzetben, és nincs arra szükségünk. Amíg szükségünk volt rá, Isten gondoskodott ezeken a forrásokon keresztül. Most nincs szükségünk rá, nem gondoskodik Isten erről. Tehát lehet, most már mi vagyunk azok, akik segítünk abban, hogy valaki eljusson egy nyári táborba, vagy valamilyen konferenciára. Tehát nem jön már. Számunkra egy új időszak jött. Oké? Tehát egy másik időszak. És nem úgy veszem, és nem úgy vettem, hogy ez egy jel arra, hogy Isten nem gondoskodik rólunk. Vagy Isten nem szeret többé. Hanem úgy veszem, hogy ez egy jel arra, hogy most már én nézzek körül, hogy kin segíthetek. Most már én nézek körül, hogy ki az, akinek szüksége van. Most már én nézek körül, hogy ki az, akinek szüksége van, akinek adhatok. Abból, amit kaptam. Úgyhogy egy jó kérdés, hogy szükség vagyok, vagy szükségmérő vagyok. A szükségmérő az úgy gondolkodik, hogy áldás vagyok mások számára. Áldás vagyok. Én áldás lehetek, amiatt, amit kaptam Istentől. És Isten képére lettünk teremtve, úgyhogy adhatok bátorítást embereknek, adhatok vigasztalást embereknek, megállhatok másokat. Keresek valakit, akit megállhatok. Keresek valakit, akin segíthetek. Mert Isten megáldott bennünket gazdagon. Egy új időszakban vagyok. Oké? Tehát ez, hogy egy új időszakban vagyok. Néhányan még mindig a túlélő időszakban vagytok. Pedig már az ígéret földjén vagytok. És próbáltak úgy élni, mint hogyha a túlélő időszakban lennétek. És ahol kinyújtod a kezed, és azt várod, hogy valaki téged bátorítson, téged szolgáljon. És Isten közben azt mondja, hogy hé! A manna már megszűnt. Egy új időszakban vagy, egy új területen vagy. A manna már lekerült az étlapról. És ez az az időszak, amikor megtanulhatod, hogy mit jelent vetni, mit jelent öntözni. Ja. És figyelj, és éhezni fogsz. Éhezni fogsz, ha nem tanulod meg, hogyan egyél az új földön. Mert a manna már nem fog jönni. És emberek leélnek 5, 10, 15, 20, 30 évet a kereszténységükben, úgyhogy várják a mannát. Pedig a manna már rég lekerült az étlapról. Úgyhogy éhezni fog. Ha nem tanulod meg, hogyan juss hozzá az új gondoskodáshoz, éhezni fogsz. Nem a pásztor hibája lesz, nem a gyülekezet hibája lesz, nem mások hibája lesz az éhezésednek, hanem az, hogy nem tanulod meg az új gondoskodáshoz hozzáférni. Úgyhogy, ha továbbra is Egyiptomra vágysz, ha továbbra is a mannát keresed, és nem tanulod meg, hogyan műveld a földet Kánaánban, akkor ilyen fogsz halni. Oké, tehát itt a manna megszűnt. Egyből azt hitték, Isten, akkor... Jaj. Vagy a húsos fazék megszűnt. Isten meg akar ölni minket. Vagy a manna megszűnt. Isten elhagyott, segítség. De ott van Józsué, aki azt mondja, nem. Nem. A határon vagyunk. És ez itt, ez az új föld, ez érintetlen. És most el kell kezdjük megművelni a földet. El kell kezdjük kiszedni azt a gazdagságot, ami ezen a földön van. Ami ezen a földön van. Azokat a lehetőségeket, amik ebben a földben vannak. Csak el kell kezdjük kibányászni, kiszedni, megművelni. Ja, úgyhogy Isten tudja, hogy mire van szükségem. Tudja. Új időszak, új stratégia. Új időszak, új stratégia. Új időszak, új stratégia. Új időszak, ugyanaz a forrás. Új időszak, új stratégia. Új időszak, új stratégia. Új időszak, ugyanaz a forrás. A szükségünk ugyanattól a forrástól jönnek. De Isten tudja, hogyan kell letetnie, és mire van szükségem az életem minden időszakában. Tehát Isten tudja, hogy mire van szükséged minden egyes időszakodban, és tudja, hogyan etessen. Úgyhogy, ha kimész a sátrad elé, és nem találod a mannát, az nem azért van, mert Isten elhagyott. Nem azért, mert nincs gondoskodás. Hanem csak annyi, hogy a gondoskodás módja megváltozott, mert egy új időszakban vagy az életedben. Úgyhogy Isten gondoskodása időszakos. 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 Ez nagyon fontos. Időszakos. Nem az, hogy nem vagy áldás alatt többé, hanem csak annyi, hogy nem az égből hull alá most. Csak egy új időszak van, és Pál azt mondja, megtanultam. Oké? Neki is időszakai voltak. Megtanultam, hogy egy új időszak jön. Ha nincs a megszokott helyen a gondoskodás, nem baj. Ez azt jelenti, hogy egy új időszak következik az életemben. Aztán második, Isten gondoskodása szokatlan. Figyeljetek, Isten elrejti a gondoskodást szokatlan helyekre. Megvannak a titkos kis szükségeid, és váratlan, szokatlan helyeken találod meg a gondoskodást. Kérdezz csak meg Naámánt, a leprást. Tehát ő egy leprás király volt, aki tehát egy fiatal szolgalány azt mondta neki, hogy menj Elizeushoz, majd ő segít rajtad. És lehet, hogy imádkozol a bölcsességért, és elsétálsz a bölcsesség forrása mellett. Lehet, hogy bölcsességért imádkozol, és elsétálsz mellette. A bölcsesség forrása mellett. Lehet, hogy ott van egy kisfiú két hallal öt kenyérrel, és átnézel fölötte. És nem veszed észre a gondoskodást. Mert ő nem fontos számodra. Ő csak egy gyerek. Két hallal, öt kenyérrel. Nekünk nem erre van szükségünk, Jézus. Oké? Mert nem fér bele a dobozomba. Oké? Tehát Isten gondoskodása szokatlan. Tehát Naamán leprás volt, és ez a fiatal szolgalány azt mondta neki, hogy keresse meg Elizeust, mert ott lesz a megoldás. Ha figyelmen kívül hagyta volna ezt a szolgalányt, akkor még mindig leprás lenne. Oké? Akkor nem gyógyult volna meg. Mert nem... Ja, mert szokatlan helyről jött a gondoskodás. Vagy Illésnek azt mondta, hogy Isten azt mondta, hogy Illés, menj a patakhoz, és hollókon keresztül foglak téged táplálni. A holló kifejezetten egy tisztátalan állat, Isten szerint is. Ha hozzáérsz, te is tisztátalanná válsz. Közben Isten azt mondja, hogy menjél ki a pusztába, a patakhoz, és ott a hollókon keresztül foglak táplálni. Isten szokatlan helyekről gondoskodik rólunk. Mert Isten gondoskodása szokatlan. Szokatlan. Oké? Tehát ne menj el Isten gondoskodása mellett, mert az csak egy gagyi mag. Éppen ezért nem értem sokszor, és én is tanulom ezt, hogy nekünk férjeknek sokkal többet kéne hallgatnunk a feleségünkre. Hát ki az, ha nem ők, akik képesek megóvni bennünket a katasztrófától? Ők kötelezték el egy életre magukat mellettünk. Úgyhogy ha ők mondanak valamit, akkor nem véletlenül mondják. Ámen, hölgyeim! Na, olyan kis csöndbe vagytok. Még olyan jókat mondok nektek. Ja, tehát, vannak lányok, akik elszalasztják a férjüket, mert kocka hasat keresnek. Vagy fordítva. Oké? Tehát Isten gondoskodása időszakos, Isten gondoskodása szokatlan, Isten gondoskodása megfelelő. Isten meg fogja adni, amire szükséged van abban az időszakban. Tehát Isten meg fogja adni azt, amire szükséged van abban az időszakban. Az a manna, amit nem ettek meg, az megrohadt. Ezt nem lehetett másnapra megtartani, mert Isten aznapra adott mannát. Ezért imádkozunk úgy, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tudod, miért van az embereknek gyomorfekéje, meg a tiéd is miért fáj? És miért vagy ki egészségileg a stressztől? Azért, mert a holnap csatáit a mai nap erejével próbálod megvívni. A holnap csatáit a mai napra kapott erővel próbáld megvívni. És nem harcolsz a mai napért. Mára kaptál erőt. És azt mondja Isten, én a gazdagságom szerint fogok rólatok gondoskodni. A gazdagságom szerint. De a mai szükséged szerint mérem ki. A gazdagságom szerint, de a mai szükségedet fogom ez alapján betölteni. A mai szükséged. Azt kapod, amire tényleg szükséged van ma. Úgyhogy én megtanultam például azt, hogy nem kérek túl sok lehetőséget, mert kitartóbb leszek. Tehát kitartóbb leszek annál, mint amire igazán készen állok. Tehát ha kitartóbb leszek annál, mint amire igazán készen állok, akkor egy csomó nem rám szabott terhet fogok cipelni. Egy csomó nem rám szabott. Ha túl sok lehetőséget imádkozom, túl sok lehetőséget akarok megragadni, akkor az olyan lesz, mint a kis kínai a tányérokkal, hogy már csak arról szól az életem, hogy az a tányér le ne essen. De nem tudom jól pörgetni. Tudjátok, van a cirkuszi szám, ahol egyre több tányért raknak pálcára, és pörgetik. És emberek imádkoznak, és már 28 tányér van rajta is, és megerősödik rá, megedződik, hogy körbefussa azt, megedződik rá, hogy pörgesse a tányért, de folyamatosan stresszben éli az életét, mert annyi tányér van, és már csak rettegés, hogy a tányérok le ne essenek. Aztán megtanultam azt is, hogy imádjam Istent azért, amit adott, és azért, amit visszatartott. Mert azzal fog megáldani engem, amire abban az időszakban szükségem van. És az ő céljában az szükséges számomra. Azt fogja odaadni. Amit visszatart, arra nincs szükségem, és ezért is hálás lehetek. Jó táplálék? Egyétek, egyétek, egyétek. Isten gondoskodás, ez a negyedik, személyes. Pár perc. Isten gondoskodása személyes. Tehát nem kell irigykedned rám. Nem kell nekem sem irigykednem rád. Mert az a gondoskodás, amit te kapsz, az személyes. Az a gondoskodás, amit én kapok, az személyes. Isten gondoskodni fog minden szükségedről. Meg nekem is minden szükségemről. Az én szükségemről. Ugye is imádkozunk, hogy Isten, add meg, amire szükségem van. Amire te hívtál el, hogy tegyem. Add meg. És nem kell mások családját irigyelnem. Nem kell mások ajándékát irigyelnem. Nem kell mások hátterét irigyelnem. Nem kell mások képességeit irigyelnem. Mert Isten egy személyes Isten. Ő számon tartja a hajszálaimat. Az enyémet könnyű, a tiédet lehet, hogy nehéz. De ez van. Túl vagyok rajta. Isten személyes Isten. Ő formált engem az édesanyám méhébe. Ő tudja, hogy mire van szükségem. Céllal teremtett. És akkor születtem, és úgy, ahogy ő pontosan akarta. Oda születtem abba a családba, ahová ő akarta. azok közé, a körülmények közé, ahová akarta. Ő egy személyes Isten. Közel van, és személyes. Úgyhogy Elizeus megkérdezte, és most jön az ötödik. Elizeus megkérdezte, 2 Királyok 4-ben, ez is egy hihetetlen sztori, volt egy özvegyasszony, és megkérdezte, hogy mire van szükséged? És az asszony azt mondta, hogy annyi adósságom van, hogy tehát nem tudom kifizetni, 2 fiam van, mindjárt jönnek, hogy elvigyék a fiaimat, mert abban az időben az volt, hogy akkor, ha nem tudsz fizetni, elvisznek téged is, meg a gyerekeidet is, és ledolgozzák, rabszolgák lesznek. Így tudta valaki eladni magát rabszolgának, az adóssága fejébe. Ma is ugyanez, csak másképp. Tehát annyi adósságom van, hogy jönnek a fiamat elvenni tőlem, mert nem tudok mivel fizetni, nem tudok mit adni nekik. És mi volt Elizeus kérdése? Mi van a házadban? Mi van a házadban? És az ötödik az az, hogy Isten gondoskodása helyben van. Isten gondoskodása helyben van. Isten gondoskodása az életedben elérhető közelségben van. Amire szükséged van, amivel Isten betölti a szükségedet, az elérhető közelségben van. Nem vágta el a mannát, csak amikor már ettek az új ételből. Az új föld új ételéből. Csak akkor vágta el a mannát. Oké, és ez azt jelenti, hogy Isten vár a következő hitbeli lépésedre. És amikor megléped, az egy új időszak, és egy új gondoskodás. Vár a hitbeli lépésünkre. Úgyhogy csak fogadjátok a szívetekbe ezeket a dolgokat. Nem szórakoztatásról mondom, nem a pompom srác vagyok az életetekben, hogy itt szurkoljak, meg minden, és erről szól. Nem. Segíteni akarok, mert ezek a dolgok nekem is segítenek. Csak az a baj, hogy sokszor átnézünk a dolgokon. Ott vannak az órunk előtt, és átnézünk, és imádkozunk azért, ami meg jó előre van. Pedig Isten gondoskodása helyben van. Úgyhogy lehet ez az imánk, hogy Uram, segíts! Segíts meglátnom a te gondoskodásodat, amit adtál. Lehet, hogy nem azért kell imádkoznom, Uram, hogy add meg, ami nincs meg, hanem azért, hogy észrevegyem azt, ami már ott van. Mert ott van a közelemben, ott van a szívemben Isten gondoskodása. Ja, úgyhogy Isten gondoskodása időszakos. Isten az ő bölcsességében változtatja az időszakokat, de jönni fog a gondoskodása, mert minden szükségemről fog gondoskodni, tehát időszakos, csak egy új időszak. Isten gondoskodása szokatlan, különleges helyeken van ott. Látnom kell azt, észre kell vennem, hogy Isten honnan adja, nem a megszokott helyeken, nem a dobozaim alapján. Isten gondoskodása megfelelő, azt adja pontosan, amire szükségem van. Isten gondoskodása személyes, és Isten gondoskodása helyben van. Oké? Okay? Úgyhogy imádkozzunk, és aztán még éneklünk egy dalt. Mennyei Atyánk, nagyon hálás a szívünk azért, a gondoskodásért, amit adtál nekünk. Elsősorban az új életünkért, hogy megváltottál bennünket, hogy szerettél annyira minket, hogy megmentettél minket. Köszönjük a keresztet, hogy eljöttél, és azonosultál a mi szükségeinkkel, hogy aztán betölthesd a legnagyobb szükségünket, az életet. Kérünk arra, hogy segíts felismernünk a te gondoskodásodat. Lehet úgy vagy itt, hogy tényleg érzed, hogy valami megváltozott. Nem jön az, ami eddig jött. Akkor csak szólj Istenhez, hogy adj szemet, adj látást, Uram, a következő időszakomhoz. Mutasd meg, hogy honnan jön a te gondoskodásod. Mert tudom, hogy jönni fog. Így köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy bízhatunk benned teljesen. és nem kell kényszeredetten rohangálnunk fel alá az életünkbe, hogy a szükségünket töltögessük be különböző helyeken, hanem tényleg törődhetünk másokkal, mert tudjuk, hogy Te a mi szükségünket be fogod tölteni. A Te nevedben kértük ezt az Úr Jézus nevében. Amen.